abszolút csapatjátékos vagyok. Talán emiatt van az, hogy soha nem is volt még monodrámám, vagy nem volt én önálló estem, mert nekem annyira a partner annyira hozzátartozik a színpadi létezéshez, hogy én szerintem az én színészi munkámnak a, nem tudom, a 30% az biztos, hogy nem belőlem, hanem az engem körülvevő, tehát a darabból, a rendezésből, a partnerekből jön, mert valahogy érzem azt, hogy én így tudok igazán jól működni. Meg hát nem beszélve arról, hogy ahogy mondtad az elején, hogy azáltal, hogy Zsámbéki Gábor osztályába jártam, tehát nekem így ez a fajta vágány, amire én rákerültem a főiskolán, az valahogy ezt a típusú utat jelölte ki számomra. Én így látom, egy kicsit ilyen katonás szemüveggel látom a színházat, úgy általában, ha nézek egy előadást, akkor mindig valahogy ez van bennem. Nem is nagyon tudom másképp.
Zsámbéki Gábor osztályában végzett a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és már harmadévesként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban, ahová egyenes út vezetett a diploma megszerzése után. Életének felét ebben a társulatban töltötte, amelynek most is tagja, és amely a szakmaiságot, a védőhálót és az inspirációt jelenti számára. Úgy véli, az elmúlt évek támadásaiból, megpróbáltatásaiból megerősödve került ki ez a közösség. A selfie vendége Ónodi Eszter színművész. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem! Egy interjúban azt mondtad, hogy ez a pálya folyamatos kiszolgáltatottságról szól. 25 éve vagy a Katona József Színház társulatának tagja. Mit jelent ez a kiszolgáltatottság? Mire gondoltál? És az elmúlt 25 évben ez fokozódott, vagy állandó volt?
A kiszolgáltatottság az szerintem egyszerűen a szakmánkból adódik. Tehát, hogy én egy színész vagyok, és akkor dolgozom, hogyha valaki rám gondol. Tehát, hogyha kapok egy szerepet egy filmben, egy színházi előadásban, bármiben. Tehát én legalábbis még ebben szocializálódtam, hogy az én következő 1-2-3-10 hónapom az attól függ, hogy látom-e a nevemet a próbatáblán, vagy sem. Ez némiképp ugye az idők során változott, hiszen tehát tényleg konkrétan ez volt, amikor oda kerültem a Katonába, hogy megvolt egy premier október 22-én, és pénteken, és akkor a következő hétfőn lehetett látni a próbatáblán, hogy benne vagyok-e a következő két hónapos próbafolyamatban, vagy sem. Tehát ez tényleg egyfajta kiszolgáltatottságot adott, hiszen az ember nem tudott semmit sem előre tervezni. Ez most már azért egy jó ideje megváltozott, tehát most már mi azért az évad végén tudjuk, hogy mi vár ránk a következő egy teljes évadban, tehát azért így lehet látni, hogy az ember hova tud még esetleg máshova elköteleződni, vagy milyen filmes munkákat tud elvállalni. Illetve még az is változott talán, bár én ebben egyáltalán nem vagyok jó, hogy az ember ilyen saját projekteket fejleszt, tehát hogy maga kitalál egy önálló estet, vagy mit tudom én, vagy akár nem csak önálló estet, hanem egy pár fős színdarabot, vagy valamit, amit így ő maga kezdeményezni, és keres hozzá munkatársakat, akár csak rendezőt, stb. De hogy alapvetően szerintem azért egy eléggé kiszolgáltatott dolog.
És a kiszolgáltatottság az vonatkozik mondjuk az egzisztenciális kiszolgáltatottságra. Ezt olyan értelemben értem, hogy azok a művészek, akik itt voltak nálunk, azt mondták, hogy ugye megszűntek a tévéjátékok, nagyon kevés szinkron, rádió lehetőség van, leszűkültek a lehetőségek. Te is így érzed?
Így érzem, bár azért azzal vitatkoznék, hogy megszűntek a tévéjátékok valóban nincsenek olyan, de hát sorozat viszont elképesztően sok készül. Itt igazából a minőséggel vannak esetleg számomra problémák, tehát hogy azért illetőleg, hogy azáltal, hogy ennyire sok sorozat készül például, most akik maradjunk ennél a példánál, azért ez baromira le is nyomja az árakat, tehát hogy már én is néha kaptam olyan telefont, hogy mit tudom én, ahol legalább korrekt volt az illető, és megmondta, hogy elhív egy castingra, de hogy ennyi van a büdzsére, bármint hogy egy napi díjra, ami hát körülbelül az az összeg volt, nem viccelek, mint ami mondjuk az én pályakezdésem idején. Uh-huh. És akkor itt most mi nem arról beszélek, hogy én azóta hova jutottam, hanem hogy effektíve, hogyha mondjuk az ember az inflációt veszi az elmúlt 20 évben, hogy azért ez nagyon-nagyon... Tehát ilyen értelemben a kiszolgáltatottság az még nagyobb, tehát hogy az egy kérdés, hogy az ember akkor az ilyenre megteheti-e, hogy nemet mond. Én most még ebben a szituációban, amiben vagyok, meg tudtam tenni, hogy nemet mondjak, de el tudom képzelni, hogy mondjuk van olyan kolléga, vagy akár én magam is kerülök olyan helyzetbe, ne adj Isten, pár év múlva, hogy már meg kell fontolnom, hogy hát oké, ennyi van, akkor kénytelen vagyok elmenni erre.
Szerinted a pályakezdők helyzete könnyebb, mint amikor te kezdted a színészi pályát, vagy nehezebb?
Hát sokkal nehezebb, szerintem sokkal nehezebb.
Ezért is, amiről az előbb beszéltél?
Igen, bár mondjuk az megint egy ellentmondás, amit most önellentmondás, amit most keveredem, hogy ugyanakkor, amikor én kezdtem a pályát, akkor meg konkrétan nem voltak sorozatok és tévéjátékok. Tehát ott volt egy-két nagy játékfilm, ami az embernek szerencséje volt, mint ahogy nekem, hál' Istennek szerencsém volt, és elég sokat forgattam. Tehát mondjuk az a része nem volt, viszont azért lehetett arra számítani, hogy egy színházban kapsz egy fix szerződést. Tehát mondjuk szerintem körülbelül a mi osztályunk, vagy a mi évfolyamunk lehetett nagyjából az utolsó, de lehet, hogy tévedek, de szerintem nagyjából így jót mondok, hogy ez mondjuk 1998, amikor én végeztem, hogy akkor két színész évfolyam volt, a Zsámbéki osztály meg a Benedek osztály. Szerintem egy vagy két kivételtől eltekintve mindenkinek lett fix szerződése. Van, akinek a katonában, tehát sőt hatunknak a katonában, ami azért nagyon szuper volt. Van, akik talán kevésbé ismert, vagy kevésbé frekventált helyen, de mindenkinek volt egy fix szerződése. Ma már szerintem, hát ez pont a fordítottja. Tehát egy-két embernek van, és az összes többi az pedig arra kényszerül, hogy projektmunkákat, sorozatokat akár elvállaljon. Szóval azért nem irigylem a fiatalokat.
Te Zsámbéki Gábor osztályában végeztél, és mielőtt végeztél volna, már kaptál szerepet a Kanona József Színházban. Tehát tulajdonképpen mondhatni, hogy egyenes utad volt ebbe a színházba. Az, hogy párhuzamosan ezzel filmekbe is megkerestek elég korán, ez okozott valamiféle konfliktust? Tehát nehéz volt elkéreckedni a katonából egy ilyen, vagy más mérlegelési szempontok voltak?
Én akkor egyrészt faltam a munkát, tehát hogy ilyen workaholic voltam teljesen, szóval én akkor nagyon azt éreztem, hogy mindent meg kell próbálnom, mert annyira most kezdem a pályát, hogy egyszerűen minden ízében ebbe bele kell kóstolnom.
Ebben benne lehet az is, hogy az ember nem szívesen mond nemet, mert fél, hogy nem hívják
hát
újra.
Persze, de hát ilyenkor szerintem az ember pályakezdő korában nem is nagyon fontolja meg, hogy nemet mondjon, mert annyira egyrészt ugye ezt a szakmát tényleg csak gyakorlat közben lehet űzni, tehát most elméletben lehet járni az SFE-re, de azért igazából a gyakorlatban tanulja az ember, amit tanul. Tehát én azért rengeteg tapasztalatot szereztem minden szempontból ebben az időszakban. Akkor egy picit még rigorózusabb volt a katonában az elengedés, pont azért, mert a Zsámbéki Gábor, akit egyébként az én mesterem, és csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni, ő nagyon komolyan vette ezt a művészszínházi dolgot, tehát voltak konfliktusok abból adódóan, hogy ugye abban az időszakban indult ugye a kereskedelmi televíziózás, akkor indultak ezek tehát a rendszerváltás utáni időszakról beszélek, indultak ezek a közönségfilmek, amelyek nem feltétlenül képviseltek nagyon magas művészi értéket, tehát ebben azért voltak beszélgetések, hogy mi az, amit el kell egy katonás színésznek vállalni, mi az, amit nem. Mostanra már egyrészt a szakmai sokkal megbocsátó, pontosabban semminek nincs következménye szerintem, most már azt látom. Tehát az ember bármit elvállalhat, mert nagyjából nem tudja magát kiírni. Mert
ennek azért van kettőssége, nem?
Hát hogyne, hát persze, tehát ezt én most nem feltétlenül jó értelemben mondtam. Tehát, hogy igazából az ember mindent is csinálhat, mert teljesen mindegy, mert nem számít már kb. Semmi. Úgyhogy, de ugyanakkor tehát az elengedést kérdezted, de ugyanakkor a katona nagyon, tudok abszolút pozitív vagy ellenpéldát is mondani, hogy volt egy olyan filmes felkérésem, amiben egy producer beígérte nekem a Tim Rose-tól kezdve a nem is tudom már milyen hatalmas hollywoodi nevek, egy A-kategóriás film, és hogy nagyon szeretnék, hogyha a magyar országot én képviselném egy elég jelentős szerepben. De hát ehhez az fog kelleni, hogy fél évre a katonából kérezkedjek el, mert ugye hát itt nem fognak alkalmazkodni a katonás műsortervhez. Nagyon-nagyon-nagyon nagy egyeztetések során ezt végül is megtette a katona, ami egy fantasztikus dolog volt abban az időben. Természetesen a filmből nem lett semmi. A katonában én elbuktam egy főszerepet. Szóval ez is benne van a dologban.
Hát a kockázat. Nemzetközi produkciót említettél, ugye te angol-magyar szakon is végeztél, az ELTE-n is egy ELTE diplomád is van, egy bölcsészdiplomád. Ez segít abban, hogy nemzetközi porondon megmérettesd magad? Tehát egyáltalán bátrabban nem válasz, nem?
Ezt ugye nem így, hogy vállalok. Tehát keresnek, vagy nem keresnek. Én az életem során szerintem, hát nem is tudom, hogy hány, nagyon kevés külföldi produkcióban szerepeltem. Az angol nyelvtudásomat szerintem leginkább a Valami Amerika Egyben kellett mutatnom, ott is kicsit ilyen roncsolt angolsággal. Tehát nagyon kevés filmben forgattam. Egy dologra viszont büszke vagyok, hogy például amikor itt forgottam a Houdini című sorozat, abban Adrian Brody-nak az édesanyját játszhattam, és ott volt egy pár közös jelenetünk. De hát ezt tudod, nagyon-nagyon csalóka, mert az ember hiába beszél jól angolul, egy hollywoodi produkcióban az, hogy te magyar vagy, az nagyon leszűkíti a te szerepkörödet, hiszen biztos, hogy csak kelet-európai bevándorló szerepet fogsz kapni, és hiába gyakorolnám vagy gyúrnám ki az angolomat. Legszebben beszélő szerintem magyar színész Hauman Máté, aki Londonban végezte a színművészeti vagy a drámaiskolát, és nem láttam még sajnos az Oppenheimer című filmet, csak olvastam, hogy ő, de ott is ugye Szilárd Leó, tehát igen, magyar szerepet. Igen. És én is csak azért játszhattam Houdininek az anyját, mert az egy magyar asszony volt, ezért, és ráadásul még a szövegeimben is talán inkább egy-két ilyen jiddisre hajazó mondatom volt. Tehát, hogy és ez tulajdonképpen nagyon egyszerű. Pont a Houdini forgatásán beszélgettem a filmnek a német operatőrével, aki egy hollywoodi operatőr, hogy ez hogy van, vagy mint van, és mondta, hogy figyelj, ez rémségesen egyszerű. Egy hollywoodi produkció a pénzről szól, a bevételről szól. Hogyha van egy kelet-európai karakter, hiába mész te egy három lépcsős castingon is, és leszel akár mondjuk az első háromban benne, nyilván a versenytársaid mondjuk egy orosz lesz, egy lengyel, meg mondjuk te. Vegyük ezt. Ha belegondolunk a hollywoodi produkciónak a bevételébe, akkor számolnak a producerek, hogy egy 10 milliós országnak a versenyzője plusz 10 milliót, legjobb esetben 10 millió nézőt fog behozni, egy 100 milliós országnak a versenyzője, vagy akár egy 40 milliósnak, mint Lengyelország, 40 millió plusz nézőt fogja behozni. Innentől kezdve te lehet, hogy nagyon jó vagy, de azért az a másik kettő is nagyon jó, és innentől kezdve a pénz fog diktálni. Tehát, hogy én ezért is nagyon drukkolok mindenkinek, aki magyar színészként szerencsét próbál, tényleg őszintén drukkolok, hogy valakinek ez egyszer bejöjjön. Ez a handicap azért ez van.
Egy kicsit a sorozatoknál, illetve a filmnél maradva, hát az utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb sorozatában, hogy az Aranyéletben kaptál főszerepet, méghozzá elég kalandos módon, ha jól tudom, mert ugye eredetileg nem is veled képzelték el, és aztán a rendezőt cserélték le. Hogy volt ez, mesélnél erről?
Hát így. Úgy volt, hogy én a castingokra járás nem tartom egy ördögtől való dolognak, hogyha castingra hívnak, nincs bennem olyan nagy képűség, hogy már pedig én nem megyek el. Én elmegyek. És az HBO-nál is, az összes létező akkoriban készülő a társasjátéknál is, meg a terápiánál is elmentem a castingokra, és elég sokáig el is jutottam, majd mind a kettő produkciónál, az utolsó lépcsőfoknál kiestem. És akkor valahogy az volt bennem, hogy én biztos nem vagyok az HBO-nak egyszerűen szimpatikus. Hát van ilyen, hát. És ugyanez volt. És akkor amikor az Aranyéletnek a castingjára hívtak, akkor mondtam, hogy oké, most három a magyar igazság, erre még elmegyek, aztán ha ez se jön be, akkor tényleg nem kell ezt erőltetni. És hát nem is jött be. Az a rendező, aki akkor erre föl volt kérve, ő nem engem választott. És akkor ezt én úgy el is tettem, hogy jó, akkor ez most így alakult, majd lesz más. Majd akkor eltelt, nem tudom, 2-3 hónap, és akkor csörgött újra a telefon, ott már Liga Zsombor volt a későbbi egyik vezető rendezője az Aranyéletnek a vonal túlsó felén, és mondta, hogy hát ez a helyzet állt elő, hogy az előző rendezőt től megváltak, vagy ott nem jött össze az a munka, őt viszont felkérték, és akkor szeretne még egyszer megnézni egy általa összeválogatott castinggal. És akkor így került be a Szabolcs, Turóczi Szabolcs, Döbrösi Laura és Olasz Renátó is, és ezt nézték össze, és hát így tényleg ez ilyen, tudom, nagyon ilyen nyálasnak hangzik, de az első pillanattól kezdve annyira jó volt közöttünk ott a kémia, utálom ezt a szót, de most nem tudom, jut eszembe jobb, hogy nem volt kérdés, hogy ennek a csapatnak kell ezt csinálni.
Leterheltségben mennyit jelent egy ilyen sorozatnak a készítése? Tehát például erről, ami ugye több évadon keresztül forgott és készült, nem tudom, hogy milyen ütemben, például amikor ezt a katonába bejelentetted, ők alkalmazkodnak, ez nyilván alkalmazkodtak hozzá, de mit szólnak hozzá?
Nézd, a legelején ugye ez egy évad közben az egész produkcióval az volt a nehézség, hogy nagyon keveset forgattunk nyáron. Meglepő módon általában a magyar filmek és sorozatok pont a színészek ráérése miatt nyáron forog. Ennek voltak olyan etapjai, amik nyáron forogtak, és sokszor forgattunk évad közben. Így volt például az első évadban is, amit konkrétan emlékszem, hogy áprilisban kezdtünk el forgatni, és ráadásul az első évadnak a helyszíne, ugye az üvegfalú ház, az meg a jelenetek maguk is csak azt tették lehetővé, hogy éjszaka. Tehát az volt rendesen, hogy vége volt az előadásnak 10 órakor, beültem egy autóba, elvittek a forgatásra, és másnap reggel 7-8-ig, ameddig tudtunk forgatni, forgatunk. És ez ment 10 napon keresztül. Nekem voltak előadásaim esténként, ez pusztító. Tehát én alapvetően az, hogy talán még fiatalon ezt simán veszi az ember, de már akkor elmúltam 40 éves, és azt éreztem, hogy a bioritmusom egyszerűen így oda-vissza ugrál, és nem tudja...
Hogyan tudod karbantartani magad ilyenkor?
Hát hogyan? Egyrészt azzal tartom magam karban, hogy nagyon szeretem, tehát tényleg az iszonyatosan sokat lendített, tehát hogy nem nagyon voltak holtpontok, mert annyira jó volt a meló maga, amit csináltunk, hogy nem nagyon éreztem fáradtnak magam. De azért én pontosan tudom, hogy az első évadban mik azok a jelenetek, amikor effektíve hajnali, nem tudom, 5 és 6 között vettük már föl, és akkor már annyira fáradtak voltunk, hogy ültünk egymással a Szabolcsal ilyen, nem is tudom, alfa, béta, omega állapotban, és mint a cirkuszi lovak, amikor a csapót így elcsapták, hogy akkor tessék, akkor így fölemelkedtünk, és akkor mondtuk a szöveget. Talán annyit tudtunk elérni, hogy mondjuk ennek az etapnak a végén mondtuk, hogy legalább a közeliket ne hajnali 2-kor, hajnali 5-kor vegyük fel, mert akkor azért az embernek az arcán egyszerűen lenyúlik, ott már nem tudsz mit csinálni. Szóval ez nagyon nehéz volt, és akkor tényleg arról szólt a napom, hogy hazamentem az ágyamban, reggel 8-ra beestem, és akkor ilyen, én nagyon rossz alvó vagyok, óránként fölkeltem, és visszatartottam, hogy nem, még aludni kell. Tehát ez nagyon, az nagyon gáz.
Miért szólt ez ekkorát szerinted, az aranyélet? Mert elképesztő társadalmi tükörkép, de mondjuk azon is túlmutat. Tehát, hogyha ezt mondjuk amerikai pénzből Amerikában csinálják meg, akkor szerinted mekkora karriert futhatott volna be? Ez a mi lett volna, ha a kérdés, tudom, de
hát
mégis.
Hát akkor ez, mint az Ozark, vagy akkor ez, mint az Utódlás, vagy akkor ez, mint a Breaking Bad. Na jó, persze, csak viccelek, de szerintem én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy, magas igényességgel készült produkció volt. Hát nyilván, amit mondtál, tehát az, hogy volt egy nagyon erős társadalom kritika, de emellett egy iszonyatosan jó sztori is volt. Tehát maga ez a krimi szál, és az a bátorság, hogy ugye ez egy finn alapanyagból készült, egy finn sorozat alapján készült, de már a második részre már teljesen elengedték az írók a finn történetet, és egy teljesen más irányba vették az események fonalát. Meg hát szerintem az egésznek a kivitelezése. Szóval, hogy azért a rendezői munka, az operatőri munka, a színészi munka benne. Én azt gondolom, hogy ez nem az ilyen klasszikus futószalagon készült sorozatgyártásra hajazott, hanem egy tényleg egy igényes valamire.
Nagyon profiként kerültél bele ebbe a produkcióba. Tud egy ilyen profi színésznek pluszt adni szakmailag? Tehát tanulsz minden egyes ilyen felvételből, vagy inkább már tudod ízlelni, szeretni a kuriózumait, a finomságokat benne?
Ezen még nem gondolkodtam, hogy ez jelentette bármi előnyt, hogy már, de hát nyilván jelentett előnyt, hogy én már forgattam előtte filmeket. Az biztos, hogy mindannyiunkban, most az összes színész kollégámról beszélek, hogy de úgy általánosságban, az már szerintem az megszűnt az idő, hogy például a színész olyan felkészületlenül menjen a forgatásra, hogy miatta kelljen megismételni a jelenetet. Mert az úgyis tudjuk, hogy rengeteg, nagyon ritkán van az, hogy rögtön az elsőre jó. Ezt én nagyon sajnálom, mert én általában az első jelenetben, vagy az első ték, első felvételben vagyok a legjobb. Valami miatt én így működöm. De tudom, hogy sosem azt fogják használni, mert ott még egyszerűen technikailag a kameramozgás, a fények, a mit tudom én mi, az nem áll még úgy össze. De bennem volt egy ilyen, meg mindannyiunkban volt egy ilyen fajta igényesség, hogy miattunk ne kelljen megismételni. Ha megismételjük, akkor ismételjük meg a körülmények miatt, amit mi örömmel veszünk, mert még mindig van lehetőség csiszolni. De inkább én ez volt bennem, hogy akkor, ha már én oda megyek felkészülve, akkor még csak ilyen plusz-plusz rétegeket még a következő és a következő felvétel alatt le tudjuk hámozni.
25 éve vagy a Katona József Színház társulatának a tagja, vagyis az életed felét tulajdonképpen ott töltötted.
Fú, tényleg.
Hogyha azt mondom neked, hogy társulati lét, akkor az mit jelent? Te csapatjátékos vagy, fontos neked, hogy legyen mögötted egy társulat?
Abszolút csapatjátékos vagyok. Talán emiatt van az, hogy soha nem is volt még monodrámám, vagy nem volt én önálló estem, mert nekem annyira a partner annyira hozzátartozik a színpadi létezéshez, hogy én szerintem az én színészi munkámnak a, nem tudom, a 30% az biztos, hogy nem belőlem, hanem az engem körülvevő, tehát a darabból, a rendezésből, a partnerekből jön, mert valahogy érzem azt, hogy én így tudok igazán jól működni. Tehát ez mindenféleképpen nagyon fontos, hogy én egy ilyen alkat vagyok. Nagyon fontos az, hogy egy olyan fajta biztonságot is ad, hogy tudom, hogyha mondjuk ínségesebb idők vannak, nem nincsenek más munkáim, akkor azért egy fix új szerepre számíthatok. Ez nagyon fontos különben, főleg az utóbbi időben, amikor már annyira bizonytalanná vált minden. Meg hát nem beszélve arról, hogy ahogy mondtad az elején, hogy azáltal, hogy Zsámbéki Gábor osztályába jártam, tehát nekem így ez a fajta vágány, amire én rákerültem a főiskolán, az valahogy ezt a típusú utat jelölte ki számomra, tehát én így látom, egy kicsit ilyen katonás szemüveggel látom a színházat, úgy általában, ha nézek egy előadást, akkor mindig valahogy ez van bennem. Nem is nagyon tudom másképp. Pontosabban érdekes, hogy amit én tudtam, azt a katonás és a katonás tanáraimtól, mestereimtől tudtam, amit én nagyon magas szintnek gondolok. De például ugye tavaly életem első musical szerepét játszottam a Szegedi Szabadtéren, a Chicagót, és ott jöttem rá, hogy mennyi mindent nem tudok azáltal, hogy én egy nagyon meghatározott karakterű színházban dolgozom, tehát ahol zenés darab, musical, egyáltalán az, hogy egyszerre énekeljen és táncoljon az ember, hogy ez mennyi technikai tudást igényel. Én ezt...
Bár a kódus opera az megvolt.
Jó, de az teljesen más, az megvolt, de az abban nem voltak táncok, az nem egy musical, az egy... Tehát ezért a Brechtet én nem tartom olyan típusú zenés előadásnak, vagy zenés darabnak, egy Brecht-Weill darabot, mint mondjuk tényleg a Kánderebnek a Chicagóját, vagy a Kabarét, tehát ez egy tök más valami. Az egy prózai színház, amiben vannak zenés betétek. A Chicagó meg azért inkább egy musical, amiben vannak néha prózai szövegek.
De nem ijedtél meg, amikor azt mondták, hogy...
Teljesen megijedtem. Azt hittem, hogy nem normális a Béres Attila, hogy engem fölhívott tényleg. Hát azt hittem, hogy eltévesztette a házszámot. Aztán győzködött, hogy de azért ez a Velma, azért ez neked való, meg hogy én azt fontosnak tartottam, hogy azért az összes főszereplő prózai színész legyen. Tehát az egyetlen egy Janza Katán kívül, aki valóban a zenés színházból jött, mindenki más prózai színész volt, vagy hát színész. Úgyhogy azért ez adott egy eléggé egységes valamit a dolog mögé. De tényleg az, hogy a zenés műfajnak az összes, hogy tényleg, hogy az ember beossza az energiát, hogy amikor elindulok a Szegedi Szabadtérnek az egyik oldalán a színpadnak, majd 80 méter még után jön a színpadnak a másik széle, és közben esetleg énekelni kell, meg beszélni, meg táncolni, hogy egyszerűen az, hogy kell azt ott elraktározni. Erre engem a katonában nem képeztek ki. Tehát, hogy azért, hogy egy nap válaszoltam.
De tulajdonképpen ez valamennyire hiátusa a magyar színészképzésnek is, nem? Mert hogyha az amerikai produkciókra visszatérve, ott azért sokkal több olyan színész, bár nyilván itt Magyarországon is vannak, akik tudnak táncolni, énekelni, és remek prózai színészek egyszerre. Itt valahogy ez a képzés ketté válik.
Igen, ez valóban így van.
A katonának a 2019 évvége egy drámai fordulatot hozott, ugye akkor volt ez a bizonyos Gotár ügy, ami után magát a színházat hurcolták meg, és zaklató színháznak nevezték. Ezt kívülről nézni is nagyon nehéz volt, bent, mint társulati tag, mint művész, akinek minden este produkálni kell, hiszen ez még a Covid zárlat előtt robbant ez a történet. Nagyon nehéz lehetett. Hogy tudtátok ezt feldolgozni?
Hát teljes sokba kerültünk, ez biztos, tehát egy ilyen sok állapotba kerültek a színészek, meg az egész társulat. Rengeteget beszéltünk, tehát rendszeres volt az, hogy előadások után összegyűltünk, akár úgy, hogy előre megbeszélten, akár spontán. Egyfolytában ez volt a téma. Ráadásul tényleg annyira felgyorsultak az események, hogy ugye jött ez az egész Gotár ügy, akkor rá rögtön ez a decemberi tüntetés, a
modellváltás,
az egész SZFE történet, tehát valami olyan hihetetlen, ültünk és csak azt éreztük, hogy van még ennél lejjebb, lehet még, vagy már az alján vagyunk, vagy még megyünk lefele ebbe a spirálba, és ez borzasztó volt tudni, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz ennek a vége. Igazgatóvá, tehát minden összejött, ami csak létezhetett. Tehát igazából, és tényleg volt, én ezt nem is titkolom, hogy volt arra is szükség, meg lehetőség, hogy egy konkrét pszichológus jött a színházba, és akinek erre igénye volt, csoportosan is, meg egyénileg is lehetett erről beszélni. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy a színészek ugye borzasztóan érzékeny emberek, ebből építkeznek, ebből élnek, tehát ez egyéni habitustól is függött, hogy kit viselt meg nagyon, kit viselt meg kevésbé, de igazából az volt a tragédia, hogy így hónapról hónapra történt egyre több és több szörnyűség, Ami aztán a végén a Covid-ban csúcsosodott 2020-ban, tehát itt tényleg egy fél év leforgása alatt mi, nem is tudom, szóval ilyen drámát, vagy ilyen időszakot, ilyen nehéz időszakot, nem, én nem emlékszem, hogy valaha is megéltem én, de a színházunk sem.
Azt mondják, hogy ami nem pusztít el, az megerősít. Hogy érzed, a társulat megerősödve került ki ebből?
Én azt gondolom, hogy a társulat erejét mutatta már eleve az, hogy nem volt kibeszélés, tehát hogy együtt tudtunk maradni ebben az egész történetben. Dacára annak, hogy nyilván réteges volt, hogy kinek mi volt erről a dologról a véleménye, hiszen nem vagyunk egyformák, tehát, de ettől függetlenül borzasztóan fontos volt, hogy voltak olyan alapvetések, amiben mindenkinek egyforma volt a véleménye. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a katona társulata egy erős csapat, amit nyilván jelent az, hogy volt van egy folytonosság, tehát hogy ahogy az utódok jönnek a fiatalok, ők is valahogy hasonló nyelven beszélnek, hasonlóképpen gondolkodunk mi együtt. Tehát szerintem igen, én azt gondolom, hogy megerősödve jöttünk ki, bár mondom, ezt nagyon nehéz eldönteni, mert utána egy évig gyakorlatilag nem is találkoztunk egymással, mert jött a Covid, és mi Zoom-on próbáltuk a Lírkirályt. De ami nagyon érdekes, hogy pont a Tartüfföt próbáltuk ez alatt a Gotárügy alatt. És azt, amiben tényleg, és pont a Máté Gábor játszotta az orgont, és pont olyan mondatok jöttek a darab végén Molière szájából, vagy Molière tollából, hogy amikor tényleg valaki ki akarja forgatni, Tartüff el akarja venni orgonnak a házat, és ki akarják őket forgatni a vagyonukból. És emlékszem, hogy ült a Gábor, és mi ott ültünk mögötte, vagy ott álltunk mögötte, és elmondta a mondatait, hogy azok olyan szinten kaptak, nem ez 10, hanem 1000-szeres plusz jelentést a nézőtéren, és valahogy annyira arról szólt nekünk az életünk, mint amit tényleg a Tartüff volt abban, hogy azt például sose fogom elfelejteni. És tök érdekes, hogy ahogy véget ért ez az egész dolog, és ugye hosszú évek után újra elővettük a Tartüfföt, valahogy kikerült ez a szőnyeg alóla.
Más
és már egész más lett, és most tulajdonképpen ott is nagyon sok mindenről szól, de pont már ez a réteg, ami annyira erős volt, az most már valahogy átalakult.
Fontos szerinted, hogy egy színház politizáljon?
Hát mit jelentünk politizálásra? Én azt gondolom, hogy azt tartom fontosnak, hogy amit a Shakespeare mondta, hogy tükröt tartani a természetnek.
Tehát reflektáljon.
Abszolút. Tehát ez egy közösségi műfaj. Tehát ott oda gyűlik abba azon az estén, oda összegyűlik 500 ember, vagy 300 ember, akinek egy nyilván valami közös dologról kell beszélni, hiszen lehet, hogy érdekes az én bélyeggyűjteményem, de senkit nem fog érdekelni, hanem olyan közügyekről, vagy olyan ügyekről, ami persze nem feltétlenül jelent konkrétan egy közügyet, bár a katona ugye sokszor van az, hogy tényleg konkrét eseményekre reagál, gondolok itt például az olasz Niszkaira, ami ugye egy igen, konkrét esetet dolgozott fel, de például a Nóra is egy olyan közügy, ami pont azáltal közügy, hogy mindenkinek a magánéletéhez volt valami reflexiója. Tehát, hogy az a fontos, hogy valami egy közös nevezőre kerüljön arra az estére ott 300-400 ember. Tehát ilyen értelemben igen, fontos, hogy valami közös dologra reflektáljon.
Sőt, hát most megint van egy ilyen darab, ugye a Cseresznyes kert, ami egészen elképesztően áthallásos a mostani események tükrében, a háború, a gazdasági válság tükrében, és egy fiatal rendező rendezi, Tarnóczy Jakab. Milyen a viszonyod a fiatalokkal? Látod bennük a régi magadat? Látod a csetléseiken, botlásaik keresztül azt, hogy hogyan változott meg a világ? Hogy tudod megszólítani őket? Megközelíthető vagy te?
Én nagyon az vagyok, és közben olyan azt érzem, hogy néha meg azt gondolják, hogy nem vagyok az. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez miért alakulhatott ki, vagy ennek mi az oka, hogy én magamat én nagyon nyitott embernek tartom, és hogyha dolgozom fiatal rendezőkkel, akkor sosem az van, hogy én valami prekoncepcióval állok elő, és akkor ha valami mást mond a fiatal, akkor így leradírozom, hogy én úgyis én vagyok a profi, vén, róka, biztos jobban tudom, mint te, ez egyáltalán nincs így. Mégis nem tudom, lehet, hogy egyszerűen ez az én kisugárzásomban van valami, ami taszítja, vagy nem is tudom, így ilyen
úgy érzed, hogy nehezebben fordulnak feléd?
Hát, vagy nem mernek, vagy de ez olyan érdekes, hogy például a főiskolán is, amikor még pedig főiskolás voltam, tehát egy tényleg a tojásai még ott volt a fenekem, ott is például vizsgarendezésekbe nagyon-nagyon ritkán hívtak, és azóta is, hogy én azóta, hogy elvégeztem a főiskolát, a fiatal rendezőknél én nem dolgoztam soha. Tehát mostanában érdekes módon a színház az még mindig ilyen zárt világ, a színházi rendezők, fiatal rendezők, most leszámítom ugye a katonában a Jakabot és a Krisztát, de a filmeseknél mondjuk van már egy pici kis mozgulódás, hogy már ilyen vizsgafilmekben már hívtak, már játszottam fiatal filmesek kísérleti vagy vizsgafilmjében, de ezek kis filmek voltak. Szóval, hogy valószínűleg van valami, félnek tőlem, azt gondolják, lehet, hogy valami én hisztis izé vagyok, hisztis díva vagyok, pedig nem vagyok se hisztis szerintem, meg dívának se tartom magam, de hát majd remélem, hogy viszik a jó híremet, akikkel viszont együtt dolgoztam.
Nem vagy az a művész, aki minden társadalmi témában megszólal. Mégis, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetemnél a modellváltás volt, akkor kiálltál a volt alma mater mellett. Mikor érzed úgy, hogy meg kell szólalni társadalmi ügyekben?
Hát amikor azt érzem, hogy ekkora a gyomrom, és úgy érzem, hogy ha valahogy ezt nem ventilálom ki, akkor megbolondulok. Tehát ott azt én egy annyira abszurd dolognak éreztem, ami ott történik, hogy és az volt ez a pillanat, amikor azt gondoltam, hogy itt oda kell mennem. Amikor láttam egy ilyen fotót, hogy a már említett Zsámbéki Gábor mesterem, azt hiszem a második nap, amikor az egész egyetemfoglalás megtörtént, fölültették, mert ugye már azért nem mozog annyira könnyen, a főiskola teraszának, vagy ilyen előcsarnokának a tetején egy székre kiült egymagába, és ő volt az első ember, aki ezt az őrt állást elindította. Megkezdte. És ezt a fotót, ez így beleégett a retinám, hogy ott ül az én, nem tudom, akkor már 70 akárhány éves mesterem a főiskola tetején is, és demonstrálja, hogy egyszerűen ez nem létezhet, ami történik. Tehát, hogy olyan ügyekben szoktam így hát megszólalni, vagy nem tudom, kitenni egy posztot, vagy tehát nem, tényleg nem vagyok egy ilyen, általában ennek kis padról figyelem az eseményeket, amikor azt érzem, hogy nem tudok úgy a tükörbe nézni másnap, hogyha valamit nem tettem ez ügyben.
Anya vagy, van egy 17 éves fia, tehát tulajdonképpen a NER elmúlt 13 évének oktatáspolitikáját a saját bőrödön érzékelted. Mit gondolsz erről?
Uh-huh. Az egy szerintem egy borzasztóan fájdalmas dolog, amikor egy szülő az egyedüli gyerekénél azt gondolja, hogy melyik külföldi egyetemet nézze meg. És még mindig abban vagyunk, hogy talán meg lehet próbálni itthon is. Tehát én ezt utolsó pillanatig nem akarnám. Nyilván ebben van önzés is, meg a gyerekemet is látom, hogy mi nagyon egy kis mikrocsalád vagyunk. Tehát, hogy van egy szem gyerekem, akivel nagyon kötődünk egymáshoz, én is hozzá, ő is hozzám, meg ugye a páromhoz. Tehát, hogy biztos nagyon nehéz lesz, de ha nem lesz más megoldás, akkor nyilván az ő boldogsága lesz a meg az ő boldogulása lesz a legfontosabb, de hogy ez egy szörnyű alapvetés, hogy az ember abban gondolkodik, hogy oké, talán reméljük, hogy Magyarországon is meg fogjuk tudni találni azt a képzést, de ha nem, akkor melyik külföldi egyetemre menjen.
A politika, a közélet, az mennyire szivárog be a te művészi munkádba? Hát mégis a te tested, a te idegrendszered. Tehát hogyan tudod távol tartani magad például, amikor egy próba folyamat van, és nagyon kell koncentrálnod?
Én ezt szerencsésnek tartom magamat ilyen szempontból, hogy ezt a szakmát választom, mert ez az egyik legjobb dolog. Most ellentmondásnak tűnik, amit én mondok, hiszen mondtam az előbb, hogy a színház mint közéleti hely, az egy igaz állítás. Viszont az, hogy az a képessége megvan egy színésznek, hogy mint egy ilyen búrát vonjon maga köré, és tényleg csak arra koncentráljon, hogy egy főpróba héten tényleg az legyen a legfontosabb probléma, hogy Tartuffe vajon ki fog-e minket lakoltatni, vagy nem, és ebben tényleg, mintha gyerekek rá tudnak fókuszálni erre az egy ügyre. Ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon jó dolog, mert valóban ez az én pszichémet és lelkemet egyensúlyban tudja tartani, hogy én hál' Istennek ki tudom erre az időszakra zárni a külvilágot, és csak ezzel foglalkozom, ami az én dolgom. Egyébként a közélet az pedig valószínűleg ugyanúgy hat rám is, mint rád. Szerintem kettőnk közül, vagy mondjuk a nem színházzal foglalkozó emberek közül mi járunk jobban azáltal, hogy van egy olyan várkastély, egy elefántcsonttorony, amiben be tudunk kuckózni, és tényleg csak avval foglalkozni, ami minket érdekel.
Milyen feladatok várnak rád ebben az évadban?
Ebben az évadban egy bemutatóm lesz a Katonában, ami a Kamrában lesz a Kisszínházban évad végén. Egy kortárs magyar dráma, Horváth Péter Jócakát című darabját fogjuk előadni Asher Tamás rendezésében.
Sok sikert hozzá, köszönöm, hogy
köszönöm
eljöttél.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Ónodi Eszterrel, a Katona József Színház művészével beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket.